Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
2025. április 26-án Hangtörténetek című műsorunk 122. epizódjához érkeztünk, melyben egyaránt találunk ismerős neveket és újakat, ahogy azt már megszokhatták kedves hallgatóink, másrészt pedig a pápára emlékszünk régebbi és újabb muzsikákkal, kedvenc zenész szerkesztőnk dr. Szabó Attila válogatásában, aki ma este is csatlakozik természetesen hozzánk. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Giulio Caccinit hallhattuk, egy rövidebb darabját, Al Fonte al Prato címűt, egy vegyes társaság adta elő nekünk, igen szép darab volt, a tenor az Stefan van Dyck volt, neves francia-finn zenészek, holland zenészek kísérték. Caccini egy igazi korabarokk zeneszerző volt, ugye már több alkalommal volt szerencsénk mostanában hallani műsorunkban olyan zeneszerzőket, akik a reneszánsz és a barokk határán tevékenykedtek, és náluk tiszta szíven mondhatjuk, hogy késő reneszánsz barokk zenészek, viszont Caccini egyértelműen korabaroknak számít, ugyanis ő volt az egyike azoknak, aki jelentős mértékben részt vett abban a határvonal meghúzásában, ami a reneszánszot egyértelműen elválasztja a baroktól. És ez az a bizonyos monódia nevű zenei forma, ami tulajdonképpen a polifóniának az ellentéte. Monódia az jelenti az egyszólamot, hangszerkísérete, míg a polifónia az a reneszánszra és az az előtti korokra jellemző több szólamúság. Ugye gyakran ejtettünk szót arról, hogy a ógörög mitológiából ismert Orpheus és Euridiké témája előszeretettel esett áldozatául a barokkban a zeneszerzők hát buzgalmának. Seszerint se számon nincs a Orpheus és Euridiké témáját feldolgozó operáknak. Ez alól Caccini sem kivétel, neki is van egy korai Euridiké operája, igen sikeres volt állítólag a korban. Tevékenysége nagy részét Firenzében és Észak-Olaszországban fejtette ki, és hogy azért nagyjából időben is tudjuk hova tenni Caccinit, annyit tudunk róla mondani, hogy Firenzében halt meg 2 évre Shakespeare halála után. Tehát nagyjából lényegében Shakespeare-el volt kortárs. Következő zenénk ugyancsak régi korokba vezet vissza, még korábbra, egyenesen a reneszánszba, egy Spanyolországban, Toledóban született zeneszerző, Diego Ortiz 2 darabját fogjuk hallani, aki aztán Olaszországba tevékenykedett, élete nagy részében, a Nápoly királyságban. Egy igen jelentős munkásságot folytatott a Viola da Gamba népszerűsítésének a területén. Zenei gyűjteményt állított össze, Trattado de Glossas címűt, ami egy igazi mestermű a Viola da Gamba számára, és aztán tankönyvet is adott ki, ami mai napig ismeretes és használható a korabeli előadásmódot tanulmányozók számára, a vonós hangszerek díszítéseiről, az ornamentikáról. 1576-ban halt meg, és most őt is kössük, Diego Ortizt is, ha már az előbb így tettünk, Shakespeare életéhez, az ő halálának évében, tehát Shakespeare még gyermek, 12 éves. Ekkor épül az a bizonyos A színház, a theater, ami aztán Shakespeare első tevékenységi korszakában volt a színpada. Aztán bizonyos bonyodalmak kapcsán aztán lebontották végül is, és belőle lett a Globe színház, tehát nagyjából egy jó nemzedékkel, kettővel volt Shakespeare előtt édes nápolyi zenész Diego Ortiz. A zenét a Les Basses Réunies adják elő, ők kísérik egyik legkedvesebb Viola da Gamba játékosunkat, Bruno Coxet és Guido Balestracit, aki ugyancsak nagyszerűen húzza-vonja a Viola da Gambát a második darabban. Majd következik a Viola da Gamba zene után Alessandro Piccinini, ő is régi olasz zenész, zeneszerző, aki viszont lanton játszott elsősorban is gitáron, és nem csak játszott, hanem a lantot és a gitárt technikailag is korszerűsítette, több ilyen újítást eszközölt ki ezekben a hangszerekben. Ugyanakkor 2 kötetnyi előadás mód részleteket is tartalmazó zenegyűjteményt adott ki. Az ő tevékenységi területe az főleg Észak-Olaszország volt, Ferrara és Bologna. Lanton adja elő a Passacagliát Luciano Contini. Thank you.
Thank you.
Diego Ortiz és Alessandro Piccinini muzsikáját hallgattuk. Ez utóbbival kapcsolatban nem tudom, nem feltenni a kérdést, hogy Puccini és Piccinini között. Egyrészt van-e valami kapcsolat, másrészt pedig, hogy milyen gyakran szokták összekeverni őket?
Hát nincsen kapcsolat, ez egy látszólagos kapcsolat. Vannak különben ma is Piccinini nevű egyének Olaszországban. Én meg nem mondom, hogy mit jelent olaszul, de Puccini szegény, ártatlan a dologban, tehát ő valami egész más, P és Csini. Annálka idéval folytatjuk, egy kortárs spanyol hangszeres és zeneszerző, viszont a fiatal 76-ban született, itt nagyon szép zenéjét. Az első az inkább a régmúlt korokba vezet vissza, és nem kelta beütést is hallunk. Második darab, amit hallunk majd, az kifejezetten az Ibériai félszigetre vezet minket. Ő az egyik legismertebb, hanem a legismertebb szakembere annak a bizonyos nikkelhárfának, amiről már a műsorunkban ejtettünk szót. Ez egy elsősorban Svédországban használt hangszer, de többin bizonyos, hogy Európa nagy részén ismeretes volt. Hát ez valami egészen furcsa állat, tehát az ember ránéz, először megijed, hogy ez miféle szerzet lehet, aztán utána rájön, hogy ez valami hegedűféle, meg tekerőlandféle, hát valóban a kettőnek a házasságából származó hangszer. Igen szép hangja van, tehát tessenek megfigyelni. Ezt ugyanis vonóval is meg lehet szólaltatni, és pengetni is ugye a tekerőland módjára. Annálka idé hosszú időt szánt arra, hogy Svédországban megismerkedjék, és tényleg tökére fejlessze a Nikkelharfa játékát. Őt halljuk, egy 2006-os lemezéről hallunk két darabot, a lemez címe Viola de Teclas, ami egyszerűen kulcsos violát, hegedűt jelent. Utána pedig Jean-Baptiste Lully-től hallunk három rövid darabot, ez az a bizonyos ünnepélyes zene, amelyik tulajdonképpen bevezet majd a műsorunk második részébe. Hallottuk még Lully-nek ezeket a szvittjeit jó néhány előadással ezelőtt. Az előadók a Le Concert des Nations Jordi Savall vezetésével nagyszerű, csodálatos, ünnepélyes zenét fogunk hallani három különböző Lully szvittből. Tehát Annálka idé és Jean-Baptiste Lully. Thank you.
Lüli muzsikáját hallgattuk, és azt kérdezem meg most tőled, Attila, hogy miért van az, hogy egy bizonyos kornál régebbi zenénél jellemzően nem jelöljük a hangnemet? Azért van ez, mert nem tudjuk, hogy milyen hangnemben voltak azok a dalok, vagy mert nem fontos?
Tudjuk, hogy lényegében úgy Bachtól számítva lehet, ugye nagyjából a mai láhangot, az áhangot megnevezni, tehát ez nagyjából ugye 440 herces hang. Ehhez viszonylag egységes Európa kellett, sőt, még utána is, Bach után is sokáig Európa különböző zenei centrumaiban más-más hangulásúak voltak a hegedük. Tehát mikor egy vendégzenész megérkezett, akkor az első dolga az kellett legyen, még mielőtt az első kupicát felhajtja, hogy utána nézzen, hogy abban a városban, hogy szól a 440 herc, akkor még hercről nem tudtak, de hogy szól az az áhang. Ugye ezzel kapcsolatos Bachnak az egyik legismertebb műve, ez a bizonyos Voltemper Ürteklavira, jól hangolt zongora, ami ugye végigveszi az összes dur és moll hangnemet, preludium és fuga formájában. Ez valójában egyúttal egy ilyen hát didaktikus mű is abban az értelemben, hogy bemutatja azt a bizonyos hangulást, amit ugye temperáltnak neveznek most. A hangulás az egy nagyon nehéz műfaj, ugyanis sokféle hangulás van, ráadásul kifejezetten jó fizika ismeretekkel rendelkezzen az, aki belemerül ebbe a hangulás technikába. Nagyon sok profi zenész nem tudja ezeket a dolgokat. Ezt tényleg zenetudósok és ilyen hangulással, meg zenetörténettel foglalkozók ismerik így behatóban. Én ebben nem is mennék bele. Lényeg az, hogy Bach előtti korokban egyszerűen nem volt egy közös hangulás. Következik most egy romantikus zene Brahms tollából, az Aszmol fuga, orgona zenét fogunk hallani. Ugye Schumann 1856-ban hal meg, szegény bolondok házában, és a mai napig vitatott, hogy az a viszony, ami Brahms és Clara Schumann, tehát a Schumann felesége között kialakult, az milyen mértékben határozta meg ezt a Schumann megtébolyulását. Ne bonyolódjunk bele szerintem ebbe se. Tény az, hogy Brahms 1855 tájékán, tehát egy évvel Schumann halála előtt írja a Clara Schumannnak, hogy most, hogy a Schumanntól nyert rendkívül értékes tudását, ugyanis ugye tudva levő, hogy tanítványa volt Schumannnak, Brahms, ezt megpróbálja kamatoztatni, gyümölcsöztetni régebbi műfajokban is, mint például a fúgában. Hát így született ez a bizonyos fúga, valóban felismerhető. Egy ilyen elgondolkodó, elmerengő munka. Csirák Péter előadásában fogjuk hallani a Debrecen Református nagy templom orgonáján, majd utána következik két igen rövid Sosztákovics zongoradarab, nem kell megrémülni, nem fogunk itt most 20. századi diszonanciákkal gyötörni a hallgatóinkat. Ezek korai Sosztákovics művek, még a háború előttről 1933-ban írt egy sorozatot Preludiumok címen. Ebből fogunk hallani kettőt, egy cis-molt és egy d-molt. Most annyit tennék hozzá, hogy nem tévesztendő össze ez a preludium sorozat a későbbi háború utáni, jól emlékszem, 50-ben írt preludium és fuga sorozatával, az utóbbi sokkal ismertebb. De ez tényleg összehasonlítható az imént említett Bach-féle Das Voltemper Ürteklavier sorozattal, sőt, tulajdonképpen nagyon sok tekintetben ez a Bach mű is lett. Na de most egyszerűen csak két rövid preludiumot fogunk hallani. Tehát először Brahms fúgáját, majd Sosztákovics két rövid preludiumát hallják Tara Kamangár előadásában. Thank you.
Brahms után részben Bachhoz visszakapcsolódva Sosztakovics prelúdiumokat hallgattunk.
Még néhány szót ejtenék a zongorista hölgyről, aki Sosztakovics prelúdiumait nagyszerűen adta elő. Taraka Mangár iráni származású amerikai zongorista. Vele kapcsolatban érdekességként említenénk meg, hogy amúgy antropológia szakot is végzett, és erre jut eszünkbe, hogy Anarkaide pedig, a spanyol nikkelhárfás pedig botanika szakot is végzett, tehát két ilyen polihisztor hölgyel volt ma dolgunk. Következik egy tangó. Angel Violdo El Choclo című tangója, ezt egy igen furcsa társaság adja el nekünk, úgy elvárnánk, hogy legalább argentinok legyenek ezek a fiúk, lányok, de hát ők bizony svédek, egy svéd együttes fogja nagyon latinosan előadni ezt a tangót. Tudni kell ugyanis, hogy a pápa, Ferenc pápa még bizony a Vatikánban is rendszeresen hallgatott tangót. Thank you. Meghalt Ferenc pápa. Egész héten hallhattunk róla ezerféle információt, egyiket sem ismételném meg. Én nagyon röviden annyit mondanék róla, hogy egyszerűen egy jó ember volt. Egy olyan hatalmas intézmény legteteibe helyezte a kifürkészhetetlen sors, ahová nem gondolta volna természetesen ő sem. Egy életvidám ember volt, aki szeretett futballozni, nem csak a futballt követte, hanem maga is futballozott fiatalkorában, és még udvarolt is. Viszont amikor nyakába vette a papi hivatást, én azt hiszem, hogy elsősorban az emberre gondolt, az összes jelzőt, amit Ferenc pápáról elmondtak, összevetnénk, a közös nevező ebből egyetlen elem lenne az, hogy jó ember. Ő tényleg odahajolt a megalázottak és megszomorítottakhoz. Nem tudósként, mint elődje a nagyszerű Benedek pápa, aki egy jeles tudós volt, a kor egyik legnagyobb teológusa, hozzá képest az argentin származású Jorge Bergoglio nem volt tudós ember, nem volt tudós teológus, nem beszélt ógörögül, latinul is talán kevésbé. Ő elsősorban az emberekhez való igen közeli viszonyával tette magát világszerte szeretetté. Az, amit ő elkövetett börtöntöltelékekkel és menekültekkel, hogy lábukat mosta, ez nem egy ilyen jelképes gesztus volt. Én meg vagyok győződve, hogy ezt ő nagyon komolyan a Krisztus értelemben gondoltam és követte el. Egy igen hiteles személyiség volt, egy olyan óriási gépezet, írdatlan gépezetnek az élén állt, ami 2000 éve zakatol, pöfög, vagy éppenséggel simán működik, és ennek az élén megsikerült őriznie azt a közvetlenségét és jóságát, ami Argentinában is, Buenos Airesben is jellemezte őt. Mozartot fogunk hallani. A C-moll miséből, ez Mozartnak az egyik legjelentősebb, legcsodálatosabb műve. Ebből az Et incarnatus est, vagyis és megtestesült című tételt fogjuk hallani. Sandrine Pio La Chambre Philharmonique előadásában, akiket Emmanuel Cruvin vezényel. Ez volt ugyanis a pápa egyik legkedvesebb zenéje. Azt állította róla, hogy egyenesen a jó Istenhez emel. Majd következik a Mozart D-moll requiemének Lacrimosa dies illa tétele. A müncheni Bach zenekar és kórus előadásában, akiket a sajnálatosan fiatalon meghalt Karl Richter, a csodálatos zenész vezet.
Mozart gyönyörű zenéjével és Pilinszky gondolataival búcsúzunk. A katolikus egyház főtörös kívánunk önöknek további kellemes estét, jó zeneélményeket, a viszonthallásra.
Thank you.
Ilinszky János harmadnapon. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitván zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die.